Meddig még? 13. Zsoltár. A karvezetőnek Dávid Zsoltára. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom, és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? Tekints rám, Uram Istenem, és hallgass meg! Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek, és ellenségem azzal dicsekedjék, legyőztem. Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem, hiszen irgalmasságodban bizakodtam, Uram. Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. Meddig még? Ez a zsoltáros kérdése Istenhez. Napjainkban is így sóhajtozunk. Meddig még? Meddig tart még a járvány, a koronavírus, a karantén, a bezártság otthonaink magánzárkájába? Meddig nem mozdulhatunk ki? Meddig nem mehetünk el dolgozni, nem találkozhatunk szeretteinkkel? Meddig kell még reggelenként félve várnunk a járvány újabb számadatait? Az állandó sürgésforgásban, tevékenységi lázban élő emberek annyira nehezen viselik el ezt a helyzetet, hogy a médiumok szinte mást sem tesznek, mint igyekeznek tartani a lelket a lakosságban, szórakoztató, hasznos programok, filmek áradatával. Próbálják lekötni figyelmünket, energiánkat, és otthon maradásra buzdítani. Hát meddig még? Ezt kérdezzük, ha bármi rossz helyzet, betegség, megélhetési gond, emberi kapcsolataink nehézsége, szenvedést okoz életünk menetében. A Zsoltár könyv a kérdések könyve, és kérdései a szenvedés körül kutakodnak. Miért és meddig még a szenvedés? Az ember tudni akarja, mi okozza szenvedéseit, és általában a szenvedést, a rosszat, a gonosz iszonyatos hatalmát a világban. De épp ennyire szeretné tudni azt is, hogy meddig tart a gonosz uralma, vagy meddig a karantén, a betegség, a nélkülözés. Meddig? Ez a Zsoltár könyv folyton visszatérő kérdése, például 6. Zsoltár 4-es vers. Meddig késleked el, Uram? 35. Zsoltár, 17-es vers. Uram, meddig nézed még szenvedésemet? 74. Zsoltár, 10-es vers. Istenünk, meddig űz még csúfot belőlünk az ellenség? 79. Zsoltár, 5. vers. Meddig még, Uram, örökre haragudni akarsz? Meddig izzik még bosszúd, mint a tűz? A választott nép szorongatásai közepette Izajás próféta is így kiállt fel a 21. fejezetében, a 11-es versben. Őr! Meddig tart még az éjszaka? Őr! Meddig tart még az éj? És így tovább. Itt a 16. Zsoltárban pedig nem kevesebb, mint 4-szer teszi fel a szenvedő újra meg újra ugyanazt a kérdést. Meddig még, Uram? Az ilyen meddig kezdetű kérdésekben az emberi látásmód kerül szembe az Istenivel. A hívő lelke mélyén ott él, ha pislákolva is, az a bizonyosság, az a hit, remény, hogy amit kér, amit Krisztus nevében kér, mintha ő kérné, az már teljesült, megvan Istennél, az ő örök idejében. Noha az imádkozó ember idejébe még nem érkezett el, de egész bizonyosan megvan. Ám ez a hit most zárójelbe kerül. Ha a szenvedés nagyon hosszan, nagyon régóta tart, az ember hajlamos örökkévalónak, soha el nem múlónak érezni, és úgy beszélni, ahogy ez a zsoltáros a 2. versben. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Vagy a 79. Zsoltár, örökre haragudni akarsz? Az ima, a jó ima hatása ebben a helyzetben éppen az, hogy segít a mi szellemünknek visszakerülni Isten örökké valóságába, oda, ahol a bajok már a múltéi. Bár rövid, mindösszesen 6 vers a 13. Zsoltár, mégis egy ilyen jófajta ima. Mert a zsoltáros nem embereknek panaszkodik rossz sorsára, vagy hogy Isten íme nem törődik vele, nem. Ő egyenesen ő hozzá fordul kérdéseivel, nagy-nagy bizalommal. Hiszen én irgalmasságodban bizakodtam, vallja, mert így élt egész életében. Már amikor kérdez, már akkor bizonyos Isten szabadításában, és imája végén, a zsoltár végén teljes hittel képes kimondani, segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. És nem is csak óhaj ez, hanem kijelentés a jövőre nézve, mert így is lehet fordítani, segítséged öröme lesz szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. Imája elején, a 2. versben a zsoltáros annak az érzésének ad hangot, hogy Isten rejtőzködik ő előle, hogy elfordul tőle. Meddig rejted el arcodat előlem? Az ember gyakran érezheti így. Hallgassuk meg erről Rónai György élete utolsó napjaiban, talán utolsó óráiban írt Nagypéntek című versét. Rónai György, Nagypéntek. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne útálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Hogy a zsoltár milyen vészhelyzetben készült, azt nem tudjuk. Minden esetre a zsoltáros is így érez. És valóban Isten olykor kénytelen elfordítani rólunk a szemét. Mert ha ránk néz, nem szép, hanem csúf az, amit látnia kell. Amiket napról napra gondolunk és kimondunk, megteszünk és elmúlasztunk, naponta elrútítva az ő hajdan szépséges képmását önmagunkban. De akkor is megvan az a szilárd bizonyosságunk, hogyha a szemét elfordítja is, a szívét soha nem fordítja el a bűnöstől az Isten. Isten rejtőzködő Isten, Deus absconditus, ahogy a teológia mondja, és ahogy Izajás próféta írja a 45. fejezet 15-ös versében. Bizony te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Rejtőzik a természetben, a kozmosz csodáiban, az emberi szívben. Nagy titok ez. Rejtőzködik az Isten, de elhagyni soha nem hagyja el az embert, amíg a földön él. Egyetlen ember volt a történelemben, az ember Jézus, akit a kereszten egy misztikusan rövid időre elhagyott az Isten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Igen, igen, elhagyta őt Isten, amikor ráhelyezte az emberiség minden bűnét, és így bűnné tette, és átokká tette értünk. Mert ő a bűnnel még saját fiában sem vállalhat közösséget. Hát elhagyta, de rajta kívül soha senkit nem hagyott, és nem is hagy el Isten földi életében. Sokkal inkább az ember akarja elhagyni Istent, ahogy már az ősbűn után is, Istentől való félelmében elrejtőzni Isten elől. És az ember azóta is fél Isten előtt, Isten lelke, Isten színe előtt, bölcsessége előtt lenni, amely mindent tud. Nem akar szemtől szemben állni azzal, aki előtt nyitott könyv az egész lénye, élete. Ezért rejtőzött el Ádám és Éva, rejtőzött el Illés próféta, elmenekült Jónás, mert félt a feladattól, amelyet az Úr bízott rá. Falombok közé rejtőzött Zakeus, mert látni akarta Jézust, de azt már nem akarta, hogy őt lássa Jézus, lássa az Isten, nem. Péter meg egyenesen elküldte magától az Urat, aki ismerte gyengeségét, tudta, hogy háromszor megtagadja majd. Az ember oly leleményes, hogy még a vallásba is képes bemenekülni, elrejtőzni Isten elől, áltatosságba, buzgó karitatív tevékenységbe, rítusba, tudományba, teológiai tanulmányokba. Igen, Isten elől a vallásba menekülni, erre is képes az ember, mert kibírhatatlannak érzi, hogy szembenézzen. Hogy szembenézzen a képpel, amit Isten tár elé őróla. De Isten nem hagyja annyiban. Utána megy az embernek, még a testvérgyilkos Káinnak is, akire az oltalom jelét teszi, hogy megvédelmezze. A 139. Zsoltár írója istenfélő ember. Mégis, miután szembesül azzal, hogy milyen tökéletesen, elgondolhatatlan mélységben ismeri őt Isten, akkor első reakciója még neki is a menekülés vágya e mindentudó Isten elől. 7. verstől olvasom. Hová mehetnék lelked elől, hová bújhatnék színed elől, ha felmennék az ég magasába, te ott vagy. Ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy. Ha felölteném a hajnal szárnyát, s a tenger szélső határára szöknék, ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem. Mondhatnám, borítson be a sötétség, s váljon az éjszakává, körülöttem a fény, de neked a sötétség nem sötét, s az éj, mint a nappal, oly világos te előtted. Így a 139-es Zsoltár, ilyen a bűn utáni ember, aki Istent vádolja azzal, hogy rejtőzik, elbújik előle, holott éppen fordítva áll a helyzet. A 13. Zsoltár kulcsmondata a 4. vers kérése. Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek. Világosságot kér ez az ember, azt, hogy Isten szemével lássa a világot és saját helyzetét. Ez a szem világossága, mert akik nem Isten, hanem a saját szemükkel látják a dolgokat, a történelmet, sorsukat, azok szükségképp tévesen látnak a sötétség, a vakság halálába, és végül a második halálba, a kárhozatba szenderülnek, ahogy itt a költő mondja. A legsúlyosabb veszélyről van szó, ami embert csak fenyegethet, a létfeledésről. Létfeledés. Ezt jelenti itt a halálba, halálos álomba szenderülés, létfeledést. Azt jelenti, hogy amikor az emberek úgy belemerülnek a hétköznapokba, ügyes-bajos dolgaikba, e világba, az anyagiságba, úgyhogy érzéketlenné válnak a szellemiekkel, a transzcendenssel szemben, és már nem is érzékelik Isten hiányát, már nem akarják, hogy ő feléjük forduljon. Megvakulnak, megsüketülnek Isten dolgaira, szóval aludsznak. Jézus szerint ez lesz meghatározóvá majd a vészkorszakban, a végkorszakban. Az emberek zöme nem látja meg majd az idők jeleit, nem képes átlátni saját katasztrofális állapotát, nem érzékeli a süllyedést, ahogyan a külső technikai fejlődéssel párhuzamosan a szív, a szellem, a lélek, az értelem, az erkölcsi jellem, az ember egész bensője rohamosan szétesik, kiüresedik. A fogyasztói kultúra, a konzumálás őrülete, a korlátlan fogyasztás ideológiája, meg a többi patológikus tünet tömegeket vakít meg, hogy ne legyenek képesek felfogni valós helyzetüket. Eszükbe se jusson feltenni maguknak az egyetlen igazi kérdést, hogy mi életük értelme, célja, tétje. Miért élünk? A skizofrénia, az értelmi és erkölcsi skizofrénia lesz természetessé. Törvényes lesz az, ami súlyosan immorális. A halhatatlan görög drámaíró Szofoklész szavaival akkor majd jó lesz az, ami nem szép. Mindezek közös gyökere a tudattalan félelem az igazságtól, Istentől, és ennek nyomán a kényszeres létfeledés. A 13. Zsoltárban és több másikban is az ember kérdezte Istent, meddig még? Csak hogy. Isten is megkérdezi ezt az embertől, ugyanezt a 4. Zsoltár 3. versében. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és meddig kerestek hazugságot? 3 kérdés, súlyos kérdések. Hát nézzük. Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig lesz gyalázkodás tárgya, emberek fiai? Kicsoda ez az én, akinek a dicsőségéről szó van? Dávid? A Zsoltár szerzője? Dávid Istentől nyerte uralkodói dicsőségét, melyet sokan gyaláztak, még a saját fia is, Abszalom, aki fellázadt apja, Isten fölkentje ellen. Évszázadok múlva Dávid fia Jézus dicsőségét is gyalázták az emberek akkori fiai, amikor szeretete hatalmas csodáit alantas magyarázatokkal illették például. Hogy az ördöggel cimborába űz ki ördögöket, hogy káromolja Istent, amikor bűnöket bocsájt meg, hogy lerombolja a templomot, amikor saját testéből, vére kötőanyagával készült felépíteni az igazi templomot, az egyházat. De mindezek mögött Isten az, akit káromolnak. Dávid dicsősége, Jézus dicsősége, Isten dicsősége. Őt gyalázzák, akik nem hisznek neki. Gyalázzák szavakkal, gyalázzák életükkel. Isten második kérdése így szól. Meddig szerettek hiába valóságot? Az előző kérdés logikus folytatása ez. Ha az emberek gyalázzák, elvetik Isten dicsőségét, aki nélkül nincs élet, igazi élet, mely nem ér véget a testi halállal, aki nélkül nincs feltámadás, csak a nagy semmi van, a kárhozat. Hát akkor minden hiába valósággá lesz. Elvész minden dolgok értelme. A halállal az egész élet, annak minden küzdelme válik értelmetlenné visszamenőleg. A születéstől a sírig. Ahogyan a prédikátor kifejezi, mondván, hogy hát ha ez így van, akkor legjobb annak, aki meg sem született. És tényleg, hát minek ez az egész a kínlódás a nap alatt? Minek már megszületni is, ha a halállal úgyis minden véget ér? Ha valóban így van, ha Krisztus nem támadt fel, mondja Pál apostol, akkor értelmetlen a ti hitetek. Ha pedig a ti hitetek, az örök életbe vetett hitetek értelmetlen, hát akkor minden értelmetlen. Ezért szeret értelmes dolgok híján, szeret hiába valóságokat, kénytelen Hiába valóságokat szeretni az, aki úgy gondolja, hogy nincs Isten. Az Istent elvető ember, ő helyette, az élet igazi értelme helyett szereti az értelmetlent. A hiába valóságot. Valamit, ami életnek látszik, de nem az. Szereti. Szereti. Megteszi élete értelmévé a pénzt, a hatalmat, a szórakozást, az utazgatást, címek, rangok, hajhászását, karriert vagy testépítést, lakása kertecskéjes szépítgetését. Önmagukban bizonyára értelmes, Isten helyett választva mégis hiába való dolgokat, vagy akár káros dolgokat, bűnös dolgokat, végtelen bulizást, italt, kábítószert, a szex kultuszát. Hát meddig még? És harmadik kérdés, meddig kerestek hazugságot emberek fiai? Ez a harmadik kérdés is az előző kettő logikus folytatása. Ugye hiába valóságokat szeret, akinek nincs más szeretnivalója, és utána pedig keresi a hazugságot. Vagyis hozzá keresi az érveket, hogy miért is élő így. Kitalálja, hogy miért nem lehet, nem érdemes hinni Istenben, bűnbocsánatban, megváltásban, föltámadásban, örök életben, semmiben, amit nem lát, nem tapint. Miért inkább a láthatóval, foghatóval, a pillanattal, az anyaggal, az itt és most elérhetővel tölti ki az életét? Érveket keres. Hazugságokat. Hát kész a sor. Az ember gyalázza Isten dicsőségét, ezért második lépés, helyette hiába valóságokat szeret, és végül hazugságot, hamis érveket keres hozzá önigazolásul. Önigazolásul. Mert az ember nem tud úgy élni, hogy ne keressen és találjon valami indoklást arra, hogy miért is van ő itt, miért szívja a levegőt, foglalja a helyet, használja a javakat, hagy gigantikus ökológiai lábnyomot a természetben, a szép teremtett világban. Önigazolás, hát mindenkinek kell. Még a hazug önigazolás is jobb az ilyen embernek, mint a semmi. Meddig még? Ez az ember kérdése a 13. Zsoltárban. És ez Isten kérdése a 4. Zsoltárban. Meggondolni való kérdések karantén idején.